Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Mátétól András vagyok, a Pax Románának a soros elnöke, és leginkább is köszöntöm az előadóinkat, akik az irgalom kultúrájának a jogi dimenzióiról fognak beszélni, Schweitzer Gábort és Deli Gergelyt, nehogy összekeverjem a Gábort és a Gergelyt. És a mai programunk úgy zajlik, hogy először 20-25 percben meghallgatjuk a két kedves előadót, és mivel Schweitzer Gábor tanár úrnak el kell szaladni a legkésőbb 6 óra 10-kor, mert órája van, ezért rögtön a két egymás után elhangzó előadás után az első kérdéseket tessetek szívesek feltenni, hogy még ő, ha ő is kap kérdést, akkor hozzászólhassék, és aztán utána tartunk szünetet. És a szünet után, a szünet nem arra való, hogy mindenki hazamenjen, hanem hogy megvárja a második felvonást, a szünet után, amely körülbelül 6:30-tól 6:30-ig fog tartani, kapunk egy rövid beszámolót a szlovákiai Pax Romana tevékenységéről. Szeretettel köszöntöm a szlovákiai Pax Romanának a képviselőjét, és zárszóként pedig én szeretnék majd mondani néhány gondolatot arról, hogy az elkövetkezendő időszakban, egy-két évben körülbelül milyen vörös fonál mentén szeretnénk tovább haladni, aminek a bogozására mindenkit szeretettel hívunk és várunk. És akkor felkérem tisztelettel Acél Petra tanárnőt, a Pax Romana alelnökét, hogy vezesse innentől a rendezvényt.
Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Pax Romanának a tagjait, a kedves résztvevőket, a vendégeket és kitüntetett. Nek érzem magam, hogy köszönthetem a vendégeinket is, Schweitzer Gábort és Deli Gergelyt. Ha megengedik, én most leülök, mint egy levezető elnöknek szokás középre, hogy körém kellene majd az előadóknak is ülnie. Schweitzer Gábort fogom elsőként felkérni az előadásra. Schweitzer Gábor jogász, alkotmányjogi jogász, jogtörténész témáinak, publikációinak egyik legérdekesebb és legfontosabb témája állam és egyház viszonya, különös tekintettel arra, amiről ma is beszélni fog. Ugye ez a előadás is a Pax Romana 55. konferenciájának második szakaszát, az irgalomról megkezdett diszkuszió második szakaszát jelenti. Felkérem akkor Gábort, hogy jog és jogtalanság, észrevetélek az úgynevezett első zsidó törvény kapcsán címmel tartsa meg előadását, hallgassuk meg, hogy miről tudunk aztán tovább gondolkodni és beszélgetni. Úgy lesz a legjobb, ugye, hogyha ide Gábor kijön, én meg lehet, hogy mégiscsak elülök innen. Hát hogy néz ki, hogy középen ülök? Igen?
Köszönöm szépen. Ha szabad, akkor én is élek az ülés lehetőségével. Mindenek előtt nagyon köszönöm a Magyar Pax Romana megtisztelő felkérését, és nagyon örülök, hogy sok év elmúltával ugyanebben a teremben lehetek, ahol annak idején boldogult emlékű Fabinyi professzor úr egy evangélikus egyház történeti konferencia alkalmával elhangzott előadását hallhattam, úgyhogy ebben a pillanatban őrá is tisztelettel emlékezek. És még egyszer elnézést kérek amiatt, hogy 18 óra 40-es órakezdése tekintettel sajnos nem tudok a rendezvény végéig itt lenni. Sokat töprengtem azt követően, után Horányi professzor úr fölhívott, hogy a mai rendezvényen tartsak előadást, hogy hát ágról szakadt jogász lévén miről is tudnék előadni és hozzájárulni ennek a mai rendezvénynek az eredményeihez, és úgy gondoltam, miután ez az esztendő egyúttal a holokauszt emlékéve is, és máskülönben is foglalkoztatnak az úgynevezett zsidó törvények meghozatalával kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések, hogy megpróbálom összekapcsolni a két területet, és ennek jegyében készültem a mai előadásra, amelynek jog és jogtalansága címe, és gondolatok az úgynevezett első zsidó törvény a 38. évi 18-as törvénycikkei kapcsán. A Pesti Napló 1938. május 5-i számában az úgynevezett első zsidótörvény parlamenti vitája kezdetekor, írók, művészek, tudósok deklarációja a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz címmel 59 önmagát deklaráltan kereszténynek tartó író, művész és tudós tiltakozott a parlament által tárgyalandó törvényjavaslat elfogadása ellen. Szeretnék nagyon röviden ebből a felemelő deklarációból idézni. Minket keresztény hitünk, hazafias meggyőződésünk, az ország európai hitéhez és nemzeti függetlenségünkhöz való ragaszkodásunk késztet arra, hogy soha ne tágítsunk az állampolgári jogegyenlőség elvétől, amelyet történelmünk legszebb korszakában az európai magyarság legnagyobb elméi vívtak ki. Eddig az idézet a hosszadalmas nyilatkozatból. Méltó lenne, ha mind az 59 nevet sikerülne elmondanom, de erre nincs lehetőség, úgyhogy engedjék meg, hogy csak kiragadjak néhány ismert, jól ismert nevet az aláírók közül. Móricz, Bartók, Kodály, Somlay Artúr, Tersánszky Józsi Jenő, Szimonides Lajos, Söpflin Aladár, Zilahi Lajos, Márfi Ödön, Molnár Farkas, névrokona Molnár Kálmán, pécsi közjogász professzor, és sokan mások. Az aláírók közül hiányzik, noha megkeresték, Babits, aki a következő héten egy felemelő eszét tett közzé tiltakozás gyanánt, Tömeg és nemzet címen a Nyugatban. Tehát nem 59-re szorítkozik a tiltakozók köre, hanem ennél jóval szélesebb. Mi váltotta ki konkrétan a tiltakozást? Az 1936 ősze óta hatalmon lévő Darányi Kálmán vezette kormányzat hosszú idő óta készült az úgynevezett zsidótörvény úgynevezett törvényes rendezésére. Ennek nyitányaként ez a történettudományi irodalomban nem nagyon kap, legalábbis az utóbbi időkig nem nagyon kapott kellő visszhangot. Darányi miniszterelnök 1937. áprilisi szegedi beszédében, mint a kormánypárt képviselőjelölt tartott, már felvetette annak szükségességét, hogy miután végzetesen megbomlott a gazdasági és társadalmi rend egyensúlya, a zsidók úgymond térfoglalása miatt szükségesnek tűnik a zsidókérdés törvényes úton történő rendezése. Ezt követően hosszú ideig hallgatás következik be, majd 1938. márciusában, ez jóval ismertebb, a győri program egyik alfejezeteként a miniszterelnök ismételten meghirdeti, hogy a zsidókérdés törvényes rendezése most már nem várhat sokáig magára. Március 5-én hangzott el a győri beszéd, ehhez képest egy hónappal később, április 8-án a képviselőházban a kormányzat be is terjeszti az ártalmatlan névrehallgató a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez lesz a majdan elfogadandó első zsidó törvény. Viszonylag rövid időn keresztül, rövid időn telik el, amíg a törvényhozás két kamaráján végigfut a törvény, a képviselőházon, illetve a felsőházon, hiszen 1938. május 29-én a törvényt már ki is hirdették. A kormányzat úgy ítélte meg, hogy a gazdasági és társadalmi élet egyensúlyát a zsidó térfoglalás veszélyeztette, vagyis az a jól ismert körülmény, miszerint a gazdasági és társadalmi élet bizonyos területein országos arány számához képest felül reprezentált a zsidóság jelenléte. A megbomlott egyensúlyt a jogalkotó szerint úgy lehet helyreállítani, ha a gazdasági, társadalmi és szellemi életben a zsidók által elfoglalható pozícióknál figyelembe veszik a zsidó népesség összlakossághoz viszonyított arányszámát. A törvényhozás paradox módon önmagát nagyvonalúnak és méltányosnak is tartott 1938-ban, hiszen a 6%-os országos arányszámhoz képest 1938-ban 20%-os kvótákat állapított meg. Ez a nézet természetesen tarthatatlan. Ahol ugyanis a gazdasági, társadalmi és szellemi életben, vagy bármilyen más területen egy adott társadalmi réteg, jelen esetben a zsidóság által elfoglalható pozíciókat az ország összlakosságához mért arányszámához igazítják, és ellent megfelelően adják meg, vagy veszik el a jogosultságokat, vagy bármi mást, nem beszélhetünk jogegyenlőségről, vagy törvény előtti egyenlőségről. Ott diszkrimináció érvényesül. Hamis az az egykorú érv is, miszerint a jogegyenlőség elve korlátozható, ha az a megbomlott társadalmi egyensúly helyreállítása érdekében ezt az állam vagy a közérdek szükségesnek tartja. Korabeli közjogászok legkiválóbbjai, miként Polnár Ödön vagy Molnár Kálmán ezt az érvet egy pillanat alatt félresöpörték, mondván csak és kizárólag jogegyenlőség létezik, a polgári társadalom kiinduló pontja és végpontja a jogegyenlőség. Ahol ezt korlátozzák, bármilyen módon ott a jogegyenlőség elve nem érvényesül. Az úgynevezett első zsidó törvény természetesen nem állította vissza a megbomlott vagy annak vélt egyensúlyt, ellenben kiiktatta a jogegyenlőséget. A jogalkotó szembehelyezkedett a polgári jogegyenlőséggel és a hazai zsidóság 1867 óta érvényesülő emancipációjával. Az Eötvös József által annak idején előterjesztett törvény rendkívül röviden, lényegre törően emancipálta az ország izraelita vallású lakosságát. Kimondván, hogy az izraelita lakosok az ország keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak, nyilvánítottnak. Na most sem 1938-ban, sem az azt követő diszkriminatív faji törvények időszakában az emancipációs törvényt nem helyezték hatályon kívül. A jogegyenlőség elve azt diktálta volna, hogy a jogszerzés feltételeit születésre, vallásra, felekezetre és társadalmi hovatartozásra tekintett nélkül azonos mércék szerint állapítsák meg. Erre a szempontra a zsidótörvény parlamenti vitáján felszólaló ellenzéki, baloldali, liberális, szociáldemokrata, legitimista ellenzéki képviselők fel is hívták a figyelmet. Az úgynevezett első zsidó törvény abban a tekintetben is szakított a magyar közjogi hagyománnyal, hogy a törvény hatálya alá tartozók körét azokra a személyekre és leszármazottaikra is kiterjesztette, akik a törvény által megadott határnap 1919. augusztus 1-je után tértek át keresztény hitre. Ezzel a jogalkotó felemás módon, de már tulajdonképpen faji alapra helyezkedett. Majd a második zsidó törvény és a harmadik zsidó törvény egyértelműen faji alapra helyezkedik, és azt fogja érvényesíteni. Hamisak azok az érvek is, hogy 1938-ban tulajdonképpen amiatt kellett elfogadni a zsidó törvényt, hogy a szélső jobboldali antiszemitákat kielégítsék, hiszen éppen az antiszemiták törzshada a szélső jobboldali ellenzék nem fogadta el. 38-ban mérsékelt volt, ami volt amiatt a zsidó törvényt. És követeltek drasztikusabb intézkedéseket, amelyeket a következő évtől kezdve el is fogad a törvényhozás. Jól látta Bethlen István 1944 őszén írt politikai visszaemlékezéseiben, hogy a Darányi kormányzatnak nem kellett volna engedményeket tenni a zsidó kérdésben, idézem, mert azzal, hogy a jogegyenlőség elvét áttörte, csak felszabadította mindazoknak a követeléseknek a légióját, amelyeknek valóra váltásában az antiszemitizmus hívei kiki a maga ízlése és vágyai szerint a zsidó kérdés megoldását kereste. Eddig az idézet. Talán szükségtelen hozzátenni, hogy annak idején 1938-ban Bethlen István egyike volt azoknak, akik a legkövetkezetesebben utasították vissza a jogegyenlőség sérelme, a kereszténység sérelme, az emberiesség sérelme miatt a zsidó törvény javaslatot. Bölcs önkritikával illette korábbi nézeteit 1960-as évek elején írt memoárjaiban Ravasz László, aki az úgynevezett első zsidó törvény időszakára visszaemlékezve a következőket írta. Őt idézem. Nekem azt kellett volna mondanom, mármint a felsőházban, a javaslatot nem fogadom el, mert vétek vele a demokrácia alapelve, a jogegyenlőség és az emberi szabadság eszméje ellen. Hiszem, hogy sikerült érzékeltetnem, miként kívánt az akkori jogalkotó a jogeszközeivel jogtalan, egyúttal igazságtalan és igazolhatatlan normákat, rendelkezéseket a magyar jogrendbe beépíteni. A jogtalanság szelleme 1938-ban kiszabadult a palackból, hiszen a 38. évi 15. törvénycikket követően újabb diszkriminatív törvényeket és rendeletek sokaságát fogadták el. A jogalkotó és a jogalkalmazó nem, vagy csak a legritkább esetben ismert irgalmat és könyörületességet. A II. Világháború éveiben a 41-es népszámlálás adatai szerint több mint 800 ezer magyar állampolgárt érintettek ilyen vagy olyan formában a diszkriminatív rendelkezések. Sokan nyújtottak segítséget, tettekben is szavakban egyaránt, a jog által irgalmatlanul kirekesztettek számára. Gesztusokban sem volt hiány. A magát számtalan publicisztikai írásában őskereszténynek nevező Molnár Kálmán, pécsi közjogász professzor írt egyik Magyar Nemzetben 1938-39 fordulóján megjelent cikkében, hogy bátran vállalja a sorsközösséget a proskribáltakkal, és kéri a jogalkotókat, hogy őt is nyugodtan vegyék fel a proskribáltak listájára. A szolidaritás kinyilvánításában sem volt hiány. Fülep Lajos Zengővárkonyi magányában következőket írta, Meghitt barátjának, zárásképp ezt szeretném idézni, Elek Artúrnak, a Nyugat éppen akkor már számüzetésre ítélt, zsidó származása miatt számüzetésre ítélt esztétájának 1938 utolsó napjaiban. Kubikussal, zsidóval egyaránt vállalom a megaláztatást, egyformán testvérem mindenki, aki szenved, aki nem elnyomó, hanem elnyomott. Eddig a Fülep idézet, fájdalmas, hogy az akkori döntéshozók többsége központi és helyi szinten másként gondolkodott és érzett Fülep Lajoshoz képest. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam önöknek.
Köszönjük szépen. Számos esetben ugye megakadt a figyelmünk az irgalmas vagy az irgalmatlan gondolatvilágban, mindazokon, amit hallottunk, és azt figyeltük, igen, hogy hova fogja aztán végigvinni ezt a szállat Gábor. Azt kérem, hogy maradjon itt velünk, és együtt hallgassuk meg Deli Gergelyt, az egykori pannonhalmi diákot, szintén jogász, alkotmányjogász, és amint megtudtam, az Alkotmánybíróság indítványelemzője, egyébként 2008-ban Prima Primissima, Junior Prima Primissima díjat is kapott. Úgyhogy ő egy nyilván más felől, de hasonlóról, vagy azt vélem hasonlóról fog beszélni, a törvény irgalmáról. No hát ez lesz különösen érdekes most, hogy halljuk meg, parancsoljon Gergely.
Köszönöm szépen. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Pax Romana meghívására szólhatok önök előtt az irgalom és a jog kapcsolatáról. A jog tág fogalmát leszűkítem egyik igen jellemző megjelenési forrására, a törvényre. Így pontosabban az irgalom és a törvény kapcsolatáról fogok beszélni. Előadásomban igyekszem tisztázni, mit értek a címbeli fogalmak a törvény irgalma, illetve az irgalom törvénye kifejezések alatt, ugye az egész előadásomnak a címe az, hogy a törvény irgalma, az irgalom törvénye. Valamint azt is szeretném tisztázni, hogy az irgalom milyen szerepet játszik a kettő között, a törvény irgalma és az irgalom törvénye között. Jól lehet elképzelhető, hogy ő számos vonatkozásban nem értene egyet azzal, amit most elmondok önöknek, mégis engedjék meg, hogy előadásomat a közelmúltban elhunyt tanárom Ronald Dworkin emlékének ajánljon fel. 2005. júniusában Marcus Luttrell tizedes és három társa az amerikai tengerészgyalogság speciális alakulataként titkos küldetést teljesítettek Afganisztánban, közel a pakisztáni határhoz. Egy befolyásos talibán vezetőt, Osama bin Laden egy bizalmasát kellett felkutatniuk, aki a hírszerzés információ szerint egy közeli faluban állomásozott, és mintegy 150 állig felfegyverzett harcosnak parancsolt. Épp, hogy elfoglalták kijelölt rejtekhelyüket a hegyekben, amikor is két afgán paraszt bukkant fel, akik kecskéiket legeltették arrafelé. Az afgánok teljesen fegyvertelenek voltak, és egy körülbelül 14 éves fiú is volt a társaságukban. Az amerikai katonák arra kényszerítették őket, hogy a földre üljenek, majd elkezdtek arról tanácskozni, mit tegyenek az adott helyzetben. Az afgánok civil lakosoknak tűntek, ha azonban elengedik őket, fennállt a veszély, hogy jelzik jelenlétüket a talibán fegyvereseknek. Az amerikaiaknál nem volt kötél, amivel megkötözhették volna őket, és idejük sem volt arra, hogy új búvóhely után nézzenek. Emiatt egy végzetes dilemma előtt álltak. Vagy elengedik a parasztokat, vagy megölik őket. Az egyik amerikai katona amellett érvelt, hogy végezniük kell az afgánokkal, az ellenséges vonalak mögött nem veszélyeztethetik sem akciójuk sikerét, sem saját testi épségüket. Luttrell tizedes belül érezte, hogy a katonának igaza van, keresztény lelkiismerete azonban nem vitte rá, hogy hideg vérrel megöljék a civileket. Így elengedték őket. Fél órával később, mintegy 100 afgán fegyveres gyűrűjében találták magukat, akik AK-47-esekkel és gránátvetőkkel voltak felfegyverkezve. Az ezt követő tűzharcban Luttrell mindhárom társát megölték. Ráadásul a talibánok lelőttek egy katonai helikoptert is, amely segítségükre sietett. A fedélzeten tartózkodó mind a 16 katona életét vesztette. Luttrell tizedes sebesülten ugyan, de kalandos úton túlélte az incidenst. Később döntését élete legostobább cselekedetének nevezte. Vajon jól tette Luttrell tizedes, hogy megesett a szíve az afgán parasztokon, és irgalmat gyakorolt felettük, vagy más szavakkal megkegyelmezett életüknek? Luttrell tizedes dilemmája jó alkalommal szolgál arra, hogy tisztázzuk és világosan elhatároljuk egymástól a kegyelem és az irgalom fogalmait. E kifejezéseket a köznapi beszédben és a médiában, még a katolikus médiában is, sokszor egymással egyenértékű, szinonim fogalomként használják. A jogi szaknyelv a kegyelem fogalmát ismeri és használja. Az irgalom kifejezést azonban nem. Kegyelemről van szó a jogban, például az államfői kegyelem intézménye kapcsán. Talán még emlékeznek rá, Mád Ferenc köztársasági elnök 2005. januárjában kegyelemből felfüggesztette Simek Kitti büntetésének végrehajtását. A Simek Kitti 14 éves leány volt, aki az őt és az édesanyját ért sorozatos bántalmazások következtében megölte nevelőapját. Közvetlen közelből fejbe lőtte az alvó férfit. A kegyelem kérdésköre az Alkotmánybíróság azon határozatában is terítékre került, amelyet egy bíró a nevezetes 2006-os őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásával kapcsolatban terjesztett elő. Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy a bírósági ítéletek sorozatát utólagosan megsemmisítő jogszabályok ex gratia, azaz kegyelmen alapuló jogszabályoknak minősülnek. E megoldásokban a politikai megfontolás dominál, amelynek motivuma lehet egy esetleg korábbi történelmi korszak vagy időszak igazságtalanságainak és azok jogkövetkezményeinek megsemmisítése, és az elszenvedett sérelmek szimbolikus vagy tényleges kárpótlása, ellentételezése, valamint adott esetben a megbékélés elősegítése, fogalmazott az Alkotmánybíróság. A katolikus teológia tudománya a kegyelem és az irgalom pontos meghatározásával szolgál. Eszerint kegyelem alatt az Istentől származó, a világ okozatiságán kívülről érkező ajándékot értünk, amely magasabb rendű a törvénynél. Ugye előkerül ez a gondolat, hogy amíg a régi rend, az őszövetség rendje a törvényre épült, az új, a krisztusi üdvrendet pedig a kegyelem irányítja. Az irgalmasság gazdag fogalma a teológiában egyesíti magában a részvét és a hűség által meghatározott jelenségmezőket. Hogy világosan és pontosan fejezhessem ki magam, a következőkben a kegyelem és az irgalom fogalmait úgy határozom meg, hogy ez mind a jogi, mind a teológiai nézőpontnak egyaránt megfeleljen. A legfontosabb különbség számunkra a kegyelem és irgalom között ennek megfelelően az, hogy a kegyelem feltételezi a bűnösséget. Kegyelmet gyakorolni csak a bűnös felett lehet. Az irgalomnak nincs szüksége arra, hogy alanya bűnös legyen. E lényegi különbségből aztán további különbözőségek is adódnak. A kegyelem többnyire egy aláfelé rendeltségi, hierarchikus viszonyban jelenik meg. A kegyelmet gyakorló a megkegyelmezett felett áll, azt hatalmában tartja. Emiatt a kegyelmi viszony mindkét alanya csak bizonyos tulajdonságokkal bíró személy lehet. A kegyelmet gyakorló hatalmas, a kegyelmezett pedig bűnös. Az irgalom kapcsolatában ezzel szemben nincs szükségszerűen hierarchikus viszony. Az irgalom mindkét alanyi oldalán bárki helyet foglalhat. Az irgalmazó, az irgalmat gyakorló nem tartja hatalmában az irgalmazottat. Persze többnyire az irgalmazó lehetőségei számosabbak, hisz ételt ad az éhezőnek, italt a szomjazónak, és begyógyítja az elesett sebét. Mégis közülünk a legkisebb, legelesettebb ember is lehet irgalmas. Hiszen az irgalom cselekedetének legmélyén az embertársunkkal való együttszenvedést találjuk. Ez Boros Lászlónak egy gyönyörű gondolata. Amikor egy ember a szenvedéstől eltorzult arccal fordul felénk, sokszor nem tudunk rajta segíteni, hiszen fájdalma oly mélységes. Ilyenkor az egyetlen, amit tehetünk, hogy egyszerűen együtt szenvedünk vele. Odafordulunk a másikhoz, megnyitjuk felé szívünket, hogy szenvedése báramolhasson rajta, hogy szenvedése átjárjon bennünket. A szenvedő ezáltal kissé rögtön megkönnyebbül, hiszen egy szerető ember megosztja vele fájdalmának terhét. Luttrell tizedes, ugye az amerikai katona, cselekménye különbségtételünk alapján az irgalmasság egy aktusának minősíthető. Az afgánok ártatlan civilek voltak. Pusztán a sors terelt őket az amerikai katonák útjába. Sokszor igen nehéz megállapítani, hogy egy adott cselekedet a kegyelem vagy az irgalom aktusának minősül-e. A kegyelem, az irgalom és a bűnösség, mint a kettő közötti különbség kérdésének problémája, ha természetesen nem is kifejezett módon, de lényegében terítékre került az Alkotmánybíróság, egy nagy nyilvánosságot kapott és sokat vitatott döntésében. Mint bizonyára emlékeznek, a fővárosi közgyűlés egy rendelete szabálysértésé nyilvánította a közterületek életvitelszerű lakhatás céljára való használatát, ugye a hajléktalanokkal kapcsolatos ügy. Szabó Máté az alapvető jogok biztosa kezdeményezte a rendelet megsemmisítését, azt állítva, hogy a rendelkezés ellentétes a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményeivel, valamint sérti az emberi méltósághoz való jogot. Az Alkotmánybíróság számára lényegi kérdés volt, hogy vajon a jogalkotó büntetendőnek minősítheti az utcán való élést, ugye a hajléktalanságot magát. A hajléktalan személyek számára az, hogy a közterületen élnek, egy rendkívül súlyos krízishelyzetet jelent, ami különböző kényszerek hatására jött létre, erről a kényszerekről még kicsit fogunk majd beszélni, a legritkább esetben tudatos, átgondolt, szabad választás következménye, fogalmazott a bírói testület. Mi is volt itt a tét, a mi kérdésfeltevésünk összefüggés rendszerébe helyezve? Ha egy személy pusztán létezésének minősége, konkrét esetben hajléktalansága okán bűnösnek lenne nyilvánítható, az azt jelenteni, hogy élete végső soron a jogalkotó kegyétől függne. A logika szerint, ha valaki hajléktalan, akkor egyben bűnös is. És mivel bűnös, én a jogalkodó megkegyelmezek neki, ha akarok. Most épp nem likvidálom őt, csak kitiltom a közterületekről. Ha azonban nem fogadjuk el azt, hogy valaki pusztán létezésének minősége, etnikai hovatartozása, vallása, bőrszíne, éppen hajléktalansága alapján bűnösnek nyilvánítható, nem lépünk bele a kegyelmi viszony halálos paradigmájába, és megnyitjuk a lehetőséget az irgalmasság érvényesülése előtt. A hajléktalanság szociális probléma, amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel, és nem büntetéssel kell kezelnie. Érvelt végül maga az Alkotmánybíróság is. Most, hogy világosan látjuk, mi a különbség a kegyelem és az irgalom között, és azt is megértettük, milyen óriási emberi tétje van a különbségtételnek, térjünk át arra a kérdésre, hogy mit kell értenünk a törvény irgalma alatt. Hogy a törvény irgalmáról pontos képet alkothassunk, érdemes felidéznünk a jogazon három forrását, amelyet már részben görög ihletésre a rómaiak is megkülönböztettek. Az antik fogalmakat kissé átértelmezve a jogot, amelyet az emberek a maguk számára alkotnak, nevezzük most jus civilének. A természetes rendből levezethető jogot pedig hívjuk jus naturálénak, azaz természetjognak. A jog harmadik szintjét az isteni jog, a jus divinum képezze. Az ember abszolút hatalmában tartja saját jogát, a jus civilét, hogy ezt látjuk is manapság, hiszen azt kénye kedve szerint létrehozhatja, megszüntetheti, vagy épp módosíthatja. Az ember azonban már tehetetlen a következő szinten elhelyezkedő törvénnyel, a természet törvényével szemben. Minden, ami történik, az az ember számára az ok-okozatiság rendszerében zajlik le, és nincs módunk rá, hogy a törvényt akár csak egy pillanatra is felfüggesszük. Azonban, ha a természet törvényét nem is, de a természetrendjét már hatalmunk alá gyűrhetjük, mégpedig épp a természet törvényeinek kiismerése révén. Az isteni törvény, a jus divinum a leghatalmasabb törvény, a másik kettő, az emberi és a természeti törvény, végső soron ebből az abszolút törvényből fakad. Az embernek a törvényre semmilyen ráhatása nincs, azt a maga teljességében ésszel megismerni sem képes. Az pusztán a kegyelem erejéből nyilvánulhat meg számára. E hármas tagozódású rendszerben ugye isteni, természeti, emberi törvény, az emberi törvény az isteni törvénnyel szemben kizárólag a kegyelmezett állapotát foglalhatja el. Az ember bűnös Isten színe előtt, és Isten teljes mértékben a hatalmában tartja őt. A természet törvényeivel szemben is hasonló a helyzet, ugye az isteni törvényhez képest. Az embernek nincs hatalma a természet törvénye felett, de azt valamelyest kiismerheti, és együtt szenvedhet vele. Végül az ember kegyelmi függésben tartja saját törvényét, az emberi törvényt, hiszen a fölött saját hatáskörében szabadon rendelkezhet. Ebből a helyzetből, nevezetesen, hogy az ember hatalmában tartja a saját emberi törvényét, és kiismerheti a természet törvényét, adódik az emberi törvénynek egy nagyon sajátságos, csak nem egyedülálló sajátossága, amit a törvény irgalmának fogunk nevezni. Az ember ugyanis a saját emberi törvényét eszközként arra használhatja, hogy saját belső rendszerében úgy tegyen, mintha át tudná lépni a természet törvényét. Mintha hatalma lenne az ok-okozatiság felett. Nézzünk először egy abszurd példát. Semmi akadálya nincs annak, hogy a jogalkotó holnap egy olyan törvényt alkosson, miszerint az alma felfelé esik. Ráadásul e norma kiegészíthető azzal a szankcióval, miszerint aki tagadja, hogy az alma felfelé esik, 10 000 forint pénzbírsággal büntetendő. A jog világában ettől a pillanattól kezdve az alma felfelé esik, és az állam egész kényszerapparátusa, emberek sokossága ez alapján fog működni és gondolkozni. Az emberi jog, ha nem is gyakran, de meglepően sokszor alkalmaz hasonló megoldásokat, amelyeket a jogi szaknyelven fikciónak nevezünk. A fikció lényege, hogy a bíró valósnak fogad el egy olyan tényállást, amelyről bizonyosan tudja, hogy hamis. Így például a római jogban megszületettnek tekintettek egy magzatot, abban az esetben, ha érdekeinek védelméről volt szó, például ha egy magzat egy nagyobb örökségnek a várományosa volt. Minden érintett számára világos volt, hogy a gyermek még nem született meg. A jogban a jog által mégis megszületettnek tekintették. Egy másik, fontos, életünk minden pillanatát átszövő jogi fikció a jogi személy fikciója. Ma már alig múlik el úgy egy pillanat, hogy ne érezzük valamely jogi személy létezésének realitását. A ruhát, amelyben itt ülünk, jó eséllyel valamely vezető világmárkát gyártó vállalat készítette el. Sokszor esszük jogi személy ételét, és isszuk italát. Én is például egy jogi személy italát iszom itt az előadás közben. Életünk ma már elképzelhetetlen különféle vállalatok, egyesületek és cégek, azaz jogi személyek nélkül. Jogi személyek már pedig nem léteznek. Hiába megyünk az utcán, Coca-Colával soha nem fogunk találkozni. Létük csak egy fikció, amit az ember emberi jogával magának teremtett. A törvény tehát képes arra, hogy az irgalom aktusát gyakorolja, azaz látszólag felülmelkedjen az okozatiság természeti törvényén. A törvény, már az emberi törvény is végeredményben eszköz arra, hogy az ember felülemelkedjen önmagán, azaz legalább látszólag kilépjen a természeti törvény zárt rendszeréből. Az emberi törvény, mint láttuk, saját rendszerében megszületetté tehet egy még meg nem született mély magzatot, és a semmiből teremti meg a jogi személyt. Jól lehet, e felülemelkedés Münchhausen bárói gesztusa, ugye aki a saját parókájánál fogva húzta ki magát a mocsárból, csupán illúzió. Mégis érthetővé teszi Simon Weilnek azt a gondolatát, hogy a szükségszerűség az Isten fátyla, az okozatiság reflektálatlan birodalma, a tudatlan pedig az emberi szabadság előfeltétele. Gondolkodjunk el azon, vajon szabadon döntötte Luther tizedes, mikor szabadon engedte az afgánokat? Nem inkább neveltetésének, iskoláinak és esetleg gyermekkora meghatározó élményeinek hatása alatt döntött így? Szabadon döntötte Simek Kitti, amikor nevelőapja ágya felett meghúzta a ravaszt? Nem csupán a szenvedései okozta belső indulatok hajtották kényszerítő erővel? Az utcán élő hajléktalannak lehetett volna más sorsa, mint hogy az utcán él. Mint látjuk, a szabad akarat, hogy a másik oldalról a determináció, a meghatározottság kérdése egyike a legkomolyabb kihívásoknak, amelyek az emberi törvény előtt állnak. Ma számos elismert kutató véli úgy, hogy nincs szabad akarat. Boldogkői Zsolt például, egy szegedi orvosprofesszor, tagadja a szabad akarat létezését. És véleményét elsősorban Benjamin Libet, idegélettannal foglalkozó kutató kísérleteire alapozza. Ez az amerikai kutató egy kísérletében azt kérte a résztvevőktől, hogy nevezzék meg azt a pillanatot, amikor elhatározzák a kezük felemelését. A kutató eközben az agy mozgatókérgének aktivitását vizsgálta, és az izomfeszülés alapján a kézfelemelés kezdetének pontos idejét is regisztrálta. Úgy találta, hogy a mozgatókéreg hamarabb elkezdte a feladat végrehajtását, mint ahogy a kísérleti alany elhatározta volna a mozdulatot. Tehát arról van szó, hogy előbb felemelte, előbb elkezdte, előbb kiadta az agy a parancsot az izomnak, hogy felemelje a kezet, mint ahogy a tudat tudott volna arról, hogy a kéz felemelése meg fog történni. A mozdulatot, a kéz felemelését nem a tudat irányította, az csupán lekövette. A parancsot, a tudatot megelőzően valami már korábban kiadta valahol a szervezetben. Noha Libet ezen kísérletét számos kritika érte, mégis jól mutatja azt a kihívást, amely modern természettudományok részéről, azaz a természet törvénye részéről éri a szabad akarat értelmen alapuló arisztotelészi, illetve Szent Tamási felfogását. Ez a támadás az emberi törvény ellen is irányul, hiszen ha nincs szabad akarat, nincs értelme a döntésért való felelősségről beszélni. Akkor a felelősség fogalma pusztán a természeti, illetve emberi normának való alávetettséget jelző puszta pleonazmus, puszta felesleges szócséplés. Mindenki azt teszi, amit tennie kell. Az alany puszta elszenvedője és nem alakítója saját cselekedeteinek. És valóban, úgy tűnik, az emberi törvény fejlődése meghajol a természettudományok kihívása előtt. Egyik híres esetében Magdó, egy francia bíró volt, jó bíróként is emlegetik, 1898. március 4-én felmentette a vád alól Menard Louisát, aki egy péküzletből egyetlen kenyeret lopott el. Menard Louisának 2 éves gyermekéről kellett gondoskodnia, kinek tartásában senki nem segítette. Munkanélküli volt, és minden igyekezete ellenére sem talált munkát. A bűncselekmény elkövetésekor semmi pénzzel nem rendelkezett, és már egy jó ideje sem ő, sem gyermeke nem ettek semmit. A bíróság megítélése szerint az éhség képes arra, hogy bármely emberi lényt megfosszon szabad elhatározási képessége nagy részétől, és nagy mértékben csökkenti a jó és a rossz fogalmának egymástól való megkülönböztetésének képességét. De nem kell sem térben, sem időben ilyen messzire mennünk, hogy szemtanúi legyünk az emberi törvény fegyver letételének a természeti törvény előtt. Alig egy hónap múlva, 2014. március 15-én hatályba lép hazánk új polgári törvénykönyve, talán hallottak róla, amely a szerződés szegésért való kártérítési felelősség szabályozásánál megszigorítja a szerződés szegély fél kimentését, és elutasítja a szerződésen kívüli károkozás körében változatlanul fenntartott felróhatósági vagy vétkességi elvet. Most magyarul ez azt jelenti, hogy ha valaki szerződést szegett, akkor megnézték azt a régi rendszerben, a régi PTK szerint, hogy ez neki felróható-e, vétkese, felelőse érte. Az új PTK szerint ez kiesik, ez a momentum. A szerződés szegési kártérítési felelősség célja a jövőben nem annyira az egyéni vétek szankcionálása, hogy a büntetéshez felelősség kellene, szabad akarat kellene, mint inkább a felmerülő kockázatok elosztása lesz. Nincs szó felelősségről, nincs szó bűnösségről, nincs szó szabad akarat tételezéséről, a felmerülő kockázatok elosztásáról. Észszerűtlen is lenne a személyt büntetni, aki nem tett mást, mint szolgai módon engedelmeskedett a természeti törvény kérlelhetetlen, kivételt nem ismerő vasakaratának, amely őt a szerződésszegésre sarkalta. E tendencia, azaz a determináció elismerése nem csak a szerződésszegésért való kártérítési felelősség jogalapjában, hanem a kártérítés mértékében is megjelenik. Hogyha szerződésszegés károkat okoz, akkor ezen károk tekintetében az új polgári jogi kódex bevezeti az előreláthatóság intézményét. Ez egy angol száz jogrendszerből vesszük át ezt az előreláthatóságot, teljesen idegen egyelőre a magyar korábbi megoldásoktól. Azaz, a szándékos károkozónak minden olyan kárt meg kell téríteni, amelyet előre látott. Mi ez, ha nem a determináció tanának fokozottabb érvényesítése a magányok területén? Mindez rendben van, ismerhetjük el, lehajtott fejjel, kétségbe esettem. De mi köze mindennek az irgalomhoz, a törvény irgalmához és végül az irgalom törvényéhez? Mint látni fogjuk, az irgalom kulcsszereppel bír. A determináció rendszerében egyedül az irgalom lehetősége ad értelmet bármiféle emberi törvénynek, de általában az emberi létezésnek is. Ebből következően válik az irgalom parancsa a legfőbb törvényé, az irgalom törvényévé. Ha elfogadjuk Isten létét, az emberi törvény általi ítélkezés elveszti végső jogalapját, és földi ítélkezésünk bűnösök egymás közötti torzsalkodásává válik csupán. Mi módon mondhatod te atyád fiádnak? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Ha ezzel szemben nem ismerjük el Isten létét, és kizárólag a természeti törvények valóságában hiszünk, minden emberi ítéletünk csupán az okozati láncból mesterségesen és önkényesen kiragadott elemek vizsgálatára szorítkozhat. Egy igencsak korlátos emberi értelem korlátai közé szorítva. Az ember tehát egyik esetben sem ura saját ítéleteinek, legyen akár vallásos, akár ateista. Egyszer Isten szolgája, másszor a kényszerűség rabja. Az ember egyik álláspont esetében sem lehet saját törvényeivel szemben a kegyelmező pozíciójában. Az embernek sem az isteni, sem a természeti törvény felett nincs valóságos hatalma. Az, hogy emberi törvény és emberi ítélkezés gyakorlatilag lehetséges, egy különös irgalmi állapotnak köszönhető. Nincs hatalmunk saját magunk felett, de szemet hunyhatunk e tény felett, és a természet törvényét megértve együtt szenvedhetünk az okozatiság törvényével. Ez teszi lehetővé, hogy ítélkezzünk. Ez teszi lehetővé, hogy kijelentsük. A károkozó az előre látható károkért felelősséggel tartozik. Ez teszi lehetővé, hogy kijelentsük. Menard Luisa, aki azért lopott, mert ő és gyermeke éheztek, nem bűnös. De Simek Kitti, aki azért gyilkolt, mert ő és anyja szenvedett, bűnös, de megkegyelmezünk neki. Helyesebben irgalmat gyakorlunk vele. Markus Luther amerikai tizedes is nyilván másképp döntött volna, ha előre lát az okozatiság láncán, és előre tudta volna, hogy az afgán parasztok elárulják hollétüket a talibán fegyvereseknek. Ekkor talán 3 afgán életének feláldozásával megmenthette volna 19 amerikai katona életét. Persze önmagában ez végső soron nem igazolta volna az afgánok meggyilkolását, de mégis jó rávilágít 2 dologra. Emberként tehetetlenek vagyunk az okozatiság természeti törvényével szemben, illetve hogy ítélkezésünk csak az irgalom révén, azaz az okozatisággal való együtt szenvedés alapján válhat értelmessé. A törvény irgalma tehát annyit tesz, hogy az ember képes magát legalább látszólag, fiktíve kiemelni magát az okozatiság láncolatából. Ami pedig ezt lehetővé teszi, az maga az irgalom törvénye, azaz az emberközi kapcsolatok legfőbb törvénye. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Csak az irgalom gyakorlása révén válunk igazán szabaddá. Saját okozatiságunk korlátait csak akkor leszünk képesek átlépni, ha embertársunk okozatiságának a korlátait is magunkra vállaljuk. Ha együtt szenvedünk vele, akár a teljes önfeláldozásig. Itt kihagynék egy részt a időre tekintettel. Ha valakit ez érdekel, itt összehasonlítom ennek a gondolatnak ezt a gondolatot a kanti felfogással. De azt hiszem, hogy kihagyható. Most, hogyha valakit érdekel, akkor majd szívesen beszélünk erről később. Az irgalmat gyakorló ember azáltal szabadul meg az okozatiság természeti törvényétől, hogy teljes, abszolút mértékben aláveti magát neki. Hogy teljes mértékben megéli saját és embertársa szenvedését. Így válik az irgalom egyszerre az emberi törvény esszenciális feltételévé és az abszolút emberi szabadság eszközévé, Isten egyik legfőbb törvényévé. Így kapcsolja össze az irgalom lehetősége a törvény irgalmát az irgalom törvényével. Mindezek után joggal vethetnék közbe, hogy honnan tudjuk azt, hogy az adott helyzetben mit diktál az irgalmasság törvénye, azaz, hogy mi a helyes cselekedet. Honnan tudhatja az irgalmas szamaritánus, hogy az útszélén fekvő szerencsétlen, megalázott és kirabolt utazó irgalomra szorul? Lehet, hogy az utazó éppen így szereti tölteni a napjait, megalázva és kirabolva az útszélén. Egyenesen zavarja, ha valaki oda megy és be akarja kötözni a sebeit. Talán emlékeznek még 2001-ből a rothenburgi kannibál esetére. Armin Mives, 42 éves komputertechnikus, internetes hirdetés útján keresett valakit, akit megehetne. A hirdetésre egy férfi, Bernd Jürgen Brandes, egy vezető állást betöltő mérnök teljesen önszántába jelentkezett is. A felek együttműködésük részleteit egy kávé felett beszélték meg. Mire a rendőrség letartóztatta a gyilkos, az már több mint 18 kilónyi húst elfogyasztott Brandes testéből, többnyire olívolajon kisütve fokhagymás pászban. Hogyan lehetünk ezután biztosak abban, ki mit akar, és melyik cselekedetünk minősül irgalmasnak? Az irgalom is a relativizmus feneketlen kútjába esik, és nincs egy talp alatnyi hely, ahol megvethetnénk a lábunkat. A római jogban már ismertek egy jogintézményt, amely a modern jogokban is tovább él, és amely pontosan ezzel a nehéz kérdéssel foglalkozik. Középkori eredetű kifejezéssel negocium gestumnak hívták, magyarul megbízás nélküli ügyvitel. Egy jogintézmény mögött rejlő lényegi kérdés, hogy mikor és milyen igényekkel léphetnek fel egymással szemben az érintett felek, ha az egyikük a másik ügyének vitelére felkérés nélkül avatkozott be, azért, hogy azt a másikat hátránytól lóvja meg. Ugye az irgalmas szamaritánus sem kérte senki, hogy ápolja megtámadott utazó sebeit, ő mégis megtette ezt. Jogi megközelítésben nyilvánvalónak tűnik, hogy az utazó visszakövetelheti azon értékeit, amelyeket a szamaritánus megmentette számára és nála maradtak. De vajon a szamaritánus felléphetne-e pénzügyi igényével, mondjuk az ápolás költségei tekintetében? Kinek a szemszögéből ítélendő meg az, hogy a megbízás nélküli ügyvivő tevékenysége hasznos vagy célra vezető volt-e? Elegendő, ha az, aki felkérés nélkül mártja bele magát más ügyeibe, úgy véli, hogy tevékenysége a másiknak hasznos lesz. Ha így gondolkoznánk, ugye, akkor nem vennénk figyelembe azt, hogy a utazó ott szeret kirabolva és megalázva feküdni az út szélén például. Vagy azt szereti valaki, hogyha megeszik. Vagy egy semleges, objektív nézőpontból, például a bekövetkezett forgalmi értéknövekedés alapján döntsük el ezt a kérdést. Nézzük meg, hogy szamaritánus megmentette az életét nyilván ezzel, vagy esetleg a ruháját befoltozta, ezzel megnőtt annak az értéke, objektíve a piaci értéke. Legyen ez a döntő. Vagy talán egyedül az érintett szubjektív megítélését vegyük alapul, hogy számára hasznos volt a beavatkozás. Jogi szempontból ez sem járható, hiszen ha itt tennénk, akkor az utazó azt mondaná, hogy dehogy is akartam, hogy ő megmentsen, megápoljon. És akkor ugye elesne a pénzügyi követelés lehetőségétől a másik fél. Képzeljük el, hogy valaki, látván, hogy egy idegen ház mindjárt összedől, hogy megelőzze a bajt, cölöpökkel támasztja meg a falakat. Ez nyilván komoly veszültséggel és költségekkel jár a számára, de ez a ráfordítás lehetővé teszi, hogy egy jóval nagyobb értéket képviselő ház megmeneküljön a pusztulástól. Mindezek alapján kérné is, hogy költségeit a ház tulajdonosa térítse meg. A ház tulajdonosa azonban azt a választ adja, hogy ő szándékosan hagyta magára a házat, arra már semmi szüksége nem volt, és éppen a fenntartás költségeitől kívánt megszabadulni. Kinek az érdekét ismeri el a törvény? A jogi megoldások mindmáig nem nyitottak nyugvópontra a kérdésben. A klasszikus római jog úgy tűnik, egyfajta objektív mércét vezetett be, és azt mondta, hogy minden olyan költséget meg kell téríteni, amit egy jó és gondos családapa, mint egyfajta ugye, fiktív, ideális mérce felvállalt volna. A német jog ezzel szemben mindmáig inkább szubjektív alapon, azaz érintett ház tulajdonos érdekei, illetve értékítélete alapján dönteni el a kérdést. Az emberi törvény nem óvhat meg bennünket a relativizmustól, és nem feltétlenül veszi figyelembe az irgalmasság cselekedetét. Azonban ez gondolatmenetünk szempontjából nem okoz problémát. Hiszen az irgalom lényege épp abban áll, hogy feltétlenül kitart a szenvedésben. Az igazán irgalmat gyakorló személy nem lép fel követelésekkel a másik féllel szemben. Az irgalmas szamaritánus nem nyújtja be a számlát az utazónak. Az irgalmas megadja a császárnak, ami a császáré, azaz maradéktalanul betartja az emberi törvényt, és egyúttal megadja az Istennek is, ami az Istené. Az irgalmasság módszere tehát nem valamiféle dialektikus mozgás alapján jut el az ellentétes erők szintéziséhez. Az irgalmasság nem lesz függvénye az oki és okozat, az akció és reakció rendszerének. Az irgalmasság homogén, egyenletesen felfelé emelkedő pályára helyez, amely a teljes szabadság felé vezet el bennünket. Az irgalmasság törvénye feloldja az irgalmi helyzetben született emberi törvényben rejlő ellentmondásokat. Az irgalom áthat, és a törvényeink által lehetővé tesz bennünket. Ha pedig követjük az irgalom törvényét, az felölel és felemel bennünket saját törvényeink felé. Tisztelettel köszönöm figyelmüket.
Ugye úgy tudjuk, hogy Svejcer Gábornak el kell majd mennie, és ezért én most nem szünetet hirdeketek, hanem beszélgetést, és azt kérem, hogy kérdezzenek, szóljanak hozzá. Azt gondolom, hogy egy picit még most szűrődik bennünk mindaz, amit hallottunk, és én nagyon remélem, hogy lesznek is kérdések, hozzászólások. Azt kérném, hogy fel is tudja venni, ugye ott ez a professzor. Ja, hogy van egy ilyen mobil.
A következő egy adalékot mondanék ehhez a zsidó törvényhez, és egy kérdést is föltennék. Az adalék pedig a következő, hogy 1917-ben a 20. század című folyóiratban Jászi Oszkárék egy körkérdést intéztek számos magyar közéleti férfiúhoz, amikben ilyenek voltak, hogy érzékelte az antiszemitizmust is itt, és a harmadik kérdés az volt, hogy kell-e valamilyen törvényes rendelkezést ebben az ügyben. És mindenki azt válaszolta, hogy nincs szükség törvényes rendelkezésre. De azt jelenti, hogy ebben a pillanatban Magyarországon nem volt politikai antiszemitizmus, ami mindig azt jelenti, hogy valamilyen törvényes intézkedést folytatunk, ami mellett természetesen társadalmi antiszemitizmus, kirekesztés, meg nem tudom, hogy ez mindig volt. Ez nem volt. Tehát egyetlen magyar közéleti férfiú sem mondta azt, és fölmerül a kérdés, hogy mi történt 1938-ig. Én két tényezőt látok, ami szerepet játszott. Az egyik a 19-es kommunben való részvétele a zsidóság túlreprezentáltságának, aminek megvannak a maga társadalomtörténeti meg lélektani okai, ezt most nem fogom kifejteni, miért. A másik pedig nem szabad megfeledkezni azt, hogy a német birodalom itt volt a szomszédunkban. Tehát ott onnan jött egy bizonyos hatás, ami szerintem a kettőnél közel játszott. Ennek ellenmondani látszik, 920 éves, hány is volt a numerus clausus törvény, amelyik érvényben volt, azt hiszem 26 vagy 27-ig, azt hiszem Bethlen István törölt el. Tehát volt egy ilyen átmenet, de azután lecsillapodott a dolog. Tehát a kérdésem az, hogy társadalom történetének hogyan lehet ezt megmagyarázni. A másik pedig az, hogy nem csak az, hogy kik írták alá ezt, hanem kik nem írták alá. Én valahol a Bibó irodalomban találkoztam ezzel, ugye nem hiszem, I. és Gyula se írta alá. Nem tudom, Szegfű Gyula aláírta ezt. Nem. Tehát ez is nagyon érdekes, kinek milyen indoka volt. Nem emlékszem már az okfejtésre, mert a Bibó meg az Erdei kifejtették, hogy miért, és nem emlékszem, micsoda kérdezném, hogy van erre valami válasz.
Nagyon szépen köszönöm a... Ja, bocsánat.
Igen, akkor egy nagyon rövid reflexió. Az emberi, az egyéni karakter kérdése is. És lehet, hogy mítosz rombolás, amit most mondok. I. és Gyula éveken keresztül 56 után évente a PEN klub közgyűlésére, mint magyar részvevő, kiutazhatott, sőt küldték tulajdonképpen, és mindig az volt a cél, hogy valahogy közeledni a nyugathoz. És Boldizsár Iván szólalt föl a magyar kormány instrukciójának megfelelően, kérte, hogy az Istenért ne zárják ki a magyarokat, mert megszakad ez az egyetlen köldökzsinór. Erről aztán szavaztak, de a szavazáskor I. és Gyula beteget jelentett. Magyarán megmondva, a hallgatás mögött sokszor valami elnézést.
Én vagyok az.
Köszönöm szépen a kérdést is, és a hozzászólást is. Megpróbálok visszafele válaszolni, fordított sorrendben. Tehát, én úgy tudom, hogy I. és Gyula 1938-ban a Nyugatban megjelent naplójegyzeteiben reflektált az első zsidó törvényre, és talán abban arra is utalt, hogy őt megkeresték az aláírással. Pontosan egyébként, amit kétségkívül nem írta alá ezt a deklarációt, én nem tudok arról, hogy rendelkezésre áll-e olyan adat, hogy ki mindenki kapta meg pontosan ezt a felhívást aláírásra. Bibó és Erdei levelezéséből pontosan lehet tudni, hogy Erdei megkapta, és Bibónak, ha nem tévedek, 38 tavaszán az volt a véleménye, ezt írta legalábbis Erdeinek, hogy a zsidó kérdésben nem szabad se pró, se kontra álláspontot most elfoglalni. Tehát se pró, se kontra. Azt hiszem, hogy így fogalmazott Bibó 38 tavaszán. Egyébként nagyon megrendítő, amit Babits kapcsán lehet tudni, Babits a beszélgető füzetekben, vagy Babits elvesztette ekkor a beszédképességét a szörnyű betegsége miatt, és a beszélgető füzetekben hosszasan ír arról, hogy most aláírni, nem aláírni, úgy hallom, hogy Herceg Ferenc aláírja, ha Herceg aláírja, én is aláírom. Nincs arról tudomásom nekem, hogy Herceg Ferencet ebben az ügyben megkeresték-e vagy sem. Tökéletesen érthető, hogy Babits ebben a szörnyű betegségben habozott és hezitált, viszont ahogy erre próbáltam hivatkozni, egy nagyon szép eszében foglalt állást a barbárkor szellemmel szemben. Ami a kérdésre vonatkozik, ugye a 20. század 1917-es körkérdése az egy reprezentatív felmérésnek is tekinthető. Azt se lehet pontosan tudni, hogy hány helyre küldték el, azt lehet tudni, hogy 60 válasz érkezett. 10 választ a szerkesztők nem minősítettek érdeminek. Egyébként az volt, ha jól emlékszem, a három kérdés, hogy ön szerint van-e zsidó kérdés, ha van, miért van, ha nincs, miért nincs. Nagy lehetséges. Igen, a válaszadók közül 13-an zsidók és nem zsidók vegyesen, világiak, teológusok vegyesen azt vallották, hogy Magyarországon nincs zsidó kérdés. Ha lenne zsidó kérdés, azt az emancipációs törvény és a zsidó vallás befogadásáról szóló recepciós törvény megoldotta. Ha van antiszemitizmus, az viszont nem zsidó kérdés, hanem antiszemitizmus. 37-en teljesen heterogén társulat, világiak, teológusok, újságírók, politikusok, zsidók, nem zsidók vegyesen, különböző érvek miatt és megfontolások miatt valóban azt mondták, hogy van zsidó kérdés Magyarországon, de teljesen eltérőek a válaszok. Másként közelített, itt látom Raffai püspöknek, akkor még, ha jól tudom, nem volt püspök 17-ben válasz, másként közelített a zsidó kérdéshez Ravasz László, másként a cionisták. Tehát itt óriási a szóródás. Nagy fogyatékosságának érzem a 20. század körkérdésének, hogy a szerkesztők csoportosították a válaszadókat. Van zsidó kérdés, vagy nincs zsidó kérdés. Ez egy formai csoportosítás, viszont később sokat idézték, hogy 37-en, hát a többség azt mondta, hogy van Magyarországon zsidó kérdés. Tekintélyes tudósok és politikusok is közöttük. Én egyébként, ami a tanácsköztársaságra vonatkozik, azt gondolom, hogy az inkább csak egy jó ürügy és hivatkozási alap lehetett. Itt, ahogy ön is utalt arra, a mélyben szunnyadó társadalmi antiszemitizmus szabadon törhetett a felszínre Magyarországon 1918-19 után. Németországban elég volt a tördöfés elmélete, hogy a liberálisok, a baloldal és a zsidók ellen tudjanak majd 1933-at követően fordulni. Tehát én azt inkább úgy sejtem, hogy ürügyeket kerestek, hivatkozási alapokat kerestek. Viszont egy apró példa, az emancipációs törvény eltörlését Magyarországon már az 1880-as évek elején szorgalmazták a képviselőházban az országos antiszemita párt képviselői. Istóczy és hívei. Kétszer, de ennek nincs természetesen jelentősége. Viszont az antiszemita felhangok a dualizmus hátralévő éveiben, más formációkban, de sajnos jelen voltak az országgyűlésben, a képviselőházban, különösen a világháború időszakában. Ezért tettem hozzá a különösen. Köszönöm, és nagy elnézést kérek, de nagyon rohannom kell, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm. Arra próbáltam fölhívni a figyelmüket, hogy maga ez a jelenség, hogy egyáltalán törvényeket alkothatunk, ez egy irgalmassági állapot. Olyan szempontból a természeti törvénnyel szemben irgalmassági állapot. Mert a természeti törvény, hogyha elfogadjuk azt, hogy az ember nem írhatja fölül a természeti törvényt, akkor meg a természeti törvény azt is előírja, hogy mi milyen törvényeket hozunk, igaz? De nagyon érdekes dolog, hogyha meg vagyunk határozva az okokozatiság zárt rendszerében, és ugye senkinek még nem sikerült olyat felmutatni a minden kétségét kizáron, hogy ki tudunk lépni az okozatiság rendszerből, nem tudunk kilépni. És nyilván, hogyha mi mondjuk keresztények párbeszédbe akarunk kerülni a világban, akkor muszáj ezt a tényt elfogadnunk, és úgy felkínálnunk egy alternatívát, hogy ez nem zavar bennünket. De én azt gondolom, hogy ez, hogy az okozatiság rendszerében benne vagyunk, ez nem zavarja a keresztényt, mert a keresztény nem az okozatiság rendszerében bízik, hogy eljut Istenhez, hanem a keresztény Isten kenyelmében bízik, hogy eljut hozzá. Ugye, ezt Jézus is több helyen mondja, hogy bármit csinálhatsz, bármit tehetsz, nem te fogod elérni, Isten kegyelemből megadja, ha megadja. Ugye van a Sopronban, a polgárházon ez a kiírása, ottlik, meg az iskolahatáromból ismerjük, hogy nec curentis, nec folentis sed... miserabilis dei. Tehát, hogy nem a sem, aki fut utána, sem az, aki akarja, hanem egyedül az isteni könyörületesség.
Nem aki fut, sem aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Isten, és ez az, amit az Ottlik Géza igen. is ugye az iskola határonak a mottójára vállal.
Igen, igen. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ezt meg kellene jelenni, ez, csak azt mondom, ez egy kevésbé reflektált tény, hogy ez természetszerűleg benne van az emberi törvény lehetőségében, hogy ez egy irgalmi állapotban születik. Csak ezt szerettem volna mondani.
Közben Andrásban is.
Köszönöm ezt a kiváló előadást. Nagyon szorosok fejtés volt, nem is volt olyan könnyű követni, bár a példák nagyon bevilágítóak voltak. Amihez egy picit hozzá szeretnék szólni, az, hogy a természet törvény, vagy természeti törvény, ugye a természet törvény lenne igazából a szakkifejezés, de lehet, hogy van egy természeti törvény, jogi szakkifejezés, amit én nem ismerek. Szóval tehát, hogy nagyon nagy nehézségeink vannak, úgy gondolom, a teológiában a természet törvénnyel. És talán még azt is megmenném kockáztatni, hogy a fundamentális teológia egyre jobban tartózkodik attól, hogy a korábbi évszázados teológiai hagyományt folytassa, és természettörvényről beszéljen. Különösen is azért, mert ahogyan egyre jobban tudatosul a gondolkodásunkban az, hogy voltak éppen, amit mi ténynek tekintünk, azt az ember tekinti ténynek, és amilyen összefüggéseket, mint természeti kényszer, okokozati összefüggéseket deklarálunk, azokat az ember deklarálja. Ráadásul az kép a természetről, hogy a természet egy homogén egész, amelyben nincsenek ellentmondások, és ezért a rávaló hivatkozás szinte a józanész számára az a biztos alap, ami a hit számára, a kinyilatkoztatásra, a Bibliára való hivatkozás. Ez is, ahogyan egyre jobban megismerjük a természet erőit, összefüggéseit, egyre világosabban látszik, hogy a homogén természet elképzelés is mítosz. Továbbá egyre jobban azt is látni lehet, hogy az emberi természet, mert az is a természet része, Gélen mondja, hogy a legbénább állat az ember, vagy a legfogyatékosabb állat. Nos, tehát, hogy maga az emberi természet sem csak azt tükrözi, hogy az Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, hanem sajnos azt is leképezi, hogy mintha egy másik, egy negatív, egy destruktív principium képe is felfedezhető lenne az emberen. Mert, ahogy az előző előadás is mutatja, elszabadult a pokol Európában, és nem csak akkor korábban is, és nem csak akkor későbben is. Tehát miközben nagyon mélyen egyetértek azzal az alapállásával az előadásnak, hogy az irgalom az egy alapállapot. Erről én is beszéltem az előző fordulóban, úgyhogy ez különösen is kedves egybecsengés. Örülnék, ha a természettörvénnyel kapcsolatos dilemmához kaphatnék még egy kis muníciót. Köszönöm szépen.
Tessék. Hát szerintem igen, mert én egy bizonyos értelemben az Andrást akarom folytatni. Tehát az számra mondjuk az előadás alapállása abszolút lenyűgöző. De azt hiszem, hogy egy kicsivel komplikáltabb a helyzet. Tehát a természettörvény és az isteni szint, mindegy, hogy hívjuk, hogy irgalom vagy stb., közé elkerülhetetlenül beépül egy közbülső szint. Tudnék, mi emberek nem egyszerűen magányos farkasként vagyunk, hanem egészen másként, egy sajátos, konstitutív rendszerként, Niklas Luhmann, autopoétikus. Amihez a Weismar Béla, ez a Németországban élt jezsuita, hozzáteszi azt, hogy az ember önfelmúlásra van ítélve. Na most ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem olyan egyértelmű, vagy nem olyan egyszerű ez a determináció, hogy egy lépésbe le lehetne lépni. Az összes többi a szemű részletkérdés.
Igen, nagyon köszönöm az észrevételeket, és a pontosítást, ezt a természettörvényt át is fogom vezetni. Itt egy kicsit azért próbáltam is jelezni, hogy vannak ezek a fogalmak, hogy jus naturale, jus divinum, kicsit más értelemben, hogy kicsit eltérve próbáltam a saját szavaimat használni, hogy lehessen azt látni, hogy nem pontosan ezeket a fogalmakat használom. És valóban nem ilyen egyszerű az egész, több okból sem, mondjuk keresztényként azért sem, hiszen valahol ezt az egész rendszert a kegyelem tartja összefűzve. Tehát az irgalomnak ezek a szintjei, mondjuk a törvényirgalma, és aztán az irgalom törvénye, ezek össze vannak fűzve. Ami nagyon érdekes itt azzal kapcsolatban, hogy az ember egy ilyen autopoietikus lény, nagyon érdekes, hogy ez egy modern felfogás, leegyszerűsítő felfogás, amikor a determinációról úgy gondolkodunk, mint amikor lehet látni a tévében is a hihetetlen biliárd trükköket. Meglökök egy biliárdgolyót, az oda megy, meglök egy másikat, az meglök egy harmadikat, meglök egy negyediket, és az ötödik golyó begurul. Mert úgy képzeljük el a determinációt, meg az okozatiságot, a modern természettudománynak ez a hátsó képzelete volt, mint egy láncolatot. Megrántom az elsőt, és végig rohan. De nagyon érdekes, hogy az ókori görögök nem így gondolkoztak az okozatiságról, hanem a sztoának a lételméletében nem láncolat volt az okozatiság rendszere, hanem egy hihetetlenül összetett rendszer, amiben különböző központok voltak. És ezek a központok hatottak egymásra, nem lineárisan, mint ahogy mi az okozatiságot ma elképzeljük, ha ezt halljuk, hanem minden irányba mindegyik hatott a másikra. Olyan hálózatot képzelnek el, mint mondjuk a régen, biztos ismerik talán a fiatalabbak az IVIV rendszert, aminek az utódja, sikeresebb modellje ugye a Facebook. És az IVIV rendszeren volt egy olyan opció még abban az időben, hogy ki lehetett rajzoltatni azt, hogy ő az én barátom, és annak a barátja ez, és akkor egy ilyen hatalmas kapcsolati háló kijött. Hát valahogy a sztoikusok így képzelték el az okozatiság rendszerét, nem az, hogy elindítok valamit, és a golyó megy, és meglöki a másik golyót, és az a harmadikat, és az a negyediket, hanem hogy hatok különböző irányokba, rám is különböző irányokból jön. Tehát nincs ez a lineáris dolog, hanem egy okozatiságnak ez a hihetetlen komplex rendszere van. És akkor ezzel már mindjárt finomítom ezt az egész modellt. A másik, ami nagyon-nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, és előtérbe került, hogy ugye azt mondjuk, hogy az ember pozitív szempontból mondjuk egy katolikus pap, vagy jezsuita szerzetes, azt mondja, hogy az ember arra van rendelve, hogy önmagán felülemelkedjen. Ennek mi a negatív megfogalmazása? A negatív megfogalmazása az, hogy az ember az egy hiányos lény. Ez a lényeg. Hiány. Hiányos lény. És ezt hangsúlyozzák ugye a sokan, de már az egzisztenciálistáktól kezdve tulajdonképpen az emberképünkben ma is ez a domináns, hogy az ember hiányos. Minden egzisztenciális válság erre vezethető vissza, hogy azt gondolják, hogy az ember hiányos. Nem tudja ezt, nem látja ezt, nem tudja beteljesíteni magát. Hiányos. És azt gondolom, hogy ez a meglátása, amit nagyon a keresztényként sokszor rombolóként érzékelünk, hogy ez egy romboló meglátás, hogy mi hiányosak vagyunk. Ez nem. Ez a legfontosabb segítség ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, hogy az irgalomra vagyunk szorulva. Tehát azt gondolom, hogy ennek a modern és posztmodern fejlődésnek, ami az ember töredezettségét, hiányérzetét végletes mértékig eltúlozza, és amit mi rombolónak tartunk, ez éppen a legfontosabb üdvrendi, kegyelmi eszköz annak felismerésében, hogy igen, játékszerek vagyunk, hiányosak vagyunk, és irgalomra, illetve kegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy egyáltalán, hogy ezzel szembesülni tudjunk.
Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy itt megint kérek egy tapsot, mert a diszkusziónk annyiból ér véget, hogy most szeretnék mindenkit meghívni, hogy ne legyünk olyanok, mint Menard Lujza, aki ugye a természet hívása és éhségében lop, vagy egy kis frissítőre ide a boltív alá, Erzsébet már ott várja azokat, akik egy kis kávét, frissítőt innának. És akkor utána kérem önöket, hogy térjünk ide-vissza, hallgassuk meg Huncsik Pétert, illetve az elnök urat arról, hogy mit hozhat a jövő. Jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy 5-6-10 olyan barátságosan mérjük az időt, majd egyszer csak szólok, hogy térjünk ide-vissza. Köszönöm. Először átadom a szót Huncsik Péternek. És utána pedig majd Máté Tóth András elnök úr egy zárszóval búcsúzik tőlünk. Azt kértem Pétertől, hogy magát mutassa be, úgyhogy ez így is fog történni. Hát pedig még már este van. Köszönöm szépen. Parancsolja.
Köszönöm szépen. Huncsik Péter vagyok Szlovákiából, szlovákiai magyar kisebbséghez tartozó orvos, 63 éves, és egy olyan eseménysorról szeretnék beszámolni, melyet a Magyar Pax Románával keresztül, vagy közösen csinálunk, lassan már majdnem 15 éve, és miután az utóbbi években egy kicsit lanyhult ez a fajta aktivitás, azért szeretnék róla szólni, hogy talán találok itt önök között támogatókat, akik majd serkentőleg fognak hatni erre a közös munkánkra. Arról van szó, hogy 1993-ban, amikor Csehszlovákia ketté vált, jött egy természetes félelem bennünk kisebbségi magyarokba, ugye, hogy a fiatal szlovák nemzet türelmetlensége hogy fog lecsapódni a magyar kisebbséggel szembe, hisz ott volt a jugoszláv példa, ugye ez teljesen aktuálissá és véresen komolyá tette ezt a fajta mérlegelést. Egyáltalán nem tűnt ez egy akadémiai jellegű mérlegelésnek, hogy fog reagálni a szlovákság mondjuk a magyarok esetleges követeléseivel vagy föllépésével szemben. Ennek megelőzéseként én a Márai Sándor Alapítványnak voltam akkor az elnöke, a Márai Sándor alapítványba, Pozsonyba kidolgoztunk egy programot, aminek a lényege az volt, egy ilyen preventív jellegű program, hogy szlovákokat, magyarokat összehozni, önmagukkal megismertetni, és megtanítani őket jól kommunikálni, egymás kommunikációját jól dekódolni, és Közép-Európában ez is egy nagyon fontos és külön probléma. Csak egy dolgot, és nagyon nehéz, még ha megtanuljuk akkor is, hát mit tudom, Trianont ugye elképzelhetetlen úgy kommunikálni, hogy mind a két fél teljes megértéssel fogadja el, és mind a két fél egy azon nézetet alakítson ki. Tehát ez volt a kettes, ez a kommunikáció, és harmadik lépésben megpróbáltunk ugye különféle konfliktus megoldó technikákat alkalmazva. Először értelmiségieket, fiatalokat, döntéshozói pozícióba, vagy úgynevezett inkább véleményformáló embereket bevonva egy ilyen preventív dolgot csinálni az országban. Ehhez nagyon nagy lökést adott a magyar megfontolások, a SOA nevezetű konferencia, ahol beszámoltam erről a dologról, és akkor kerestek meg, a Pax Romana képviselői, Horányi professzor úr és Mikulás Domokos, és arról kezdtünk beszélni, hogy egy ilyen tevékenységet Magyarországon is lehetne csinálni. A tevékenység akkor annyiban módosult már, hogy 1998-ban a szlovákiai magyarok politikai képviseletet kaptak, illetve értek el, bocsánat, a választásokon, és sikerült a gyűlölt Európa ellenes nacionalista Mečiar rezsimet leváltani. Mi ott voltunk a parlamentben, sőt kormányerővé váltunk, és akkor jött egy számomra egy nagyon-nagyon fájó fölismerés. Tehát az első lépés, amikor csináltam ezeket a szlovák-magyar tréningeket, az a félelem volt. Ebben a második lépésben, amikor azt mondtam, na de mi lesz a cigányokkal, ez egy nagyon fájó felismerés volt. Olyan értelemben fájó felismerés volt, hogy azt láttam a saját kisebbségi köreimbe, hogy az a fajta szolidaritás, amit én és mi néhányan eleve föltételeznénk kisebbségi sorban élő emberektől, hogy szolidárisak más kisebbségi sorban lévő emberekkel, vagy szolidárisabbak, ez nem létezik. Ez nem létezik semmifajta, sem fölmérésekkel, sem aktív cselekedetekkel, nem lehetett semmifajta különbséget kimutatni magyarok és szlovákok viszonya mondjuk a cigánsághoz. Ez olyannyira működött, hogy most ezt rekord off-ként szoktuk ugye mondani, hogy amikor a magyar párt pozíciókat kapott, akkor az első számú feltételrendszer az volt, de a cigányokat nem fogjuk képviselni, ugye? Tehát mi csak a magyar kisebbséget. Na most ehhez hozzájött, ehhez a fajta számomra, ez a fájdalmas felismerés, hogy sajnos Magyarország a magyar társadalomnak a viselkedése is, ami a magyar társadalom állítólag rendkívül érzékeny a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségekkel szemben, ám de véleményem szerint ez az érzékenység csak akkor érvényes, ha a kisebbség úgy viselkedik, hogy a magyar társadalom politikai elitje elvárja azt tőle, vagy ahogy ezt elképzeli a Székely bácsi, aki a kocsiba ül és ostorral csattogtat és vicceket mesél, ugye hát ilyenek az erdélyiek, és nem tudom milyenek vagyunk mi szlovákiaiak. Magyarul kimondva, nincs meg ott sem semmifajta érzékenység, mi a magyar kisebbség sorsát itt Magyarországon, vagy önök nagyon pontosan nyomon követik, és számon kérik, de például a Magyarországon élő kisebbségek a mai napig még a parlamentben nem kerültek be, állítólag lesz valami megoldás. A cigánságról pedig ne is beszéljünk, pontosan ugyanazok az attitűdök vannak Magyarországon, mint Szlovákiában, pontosan azok az extrém mozgalmak vannak, amelyek Szlovákiában megvannak. Na ennek az orvoslására jött létre az a beszélgetés, amit professzor úr Mikulás Domokos és jó magam kezdeményeztünk ezen a SOA konferencián. Eredetileg egyébként az volt, hogy mondtam, hogy kérek 10 radikálisan gondolkodó és fogalmazó zsidó fiatalt, és 10 radikálisan gondolkodó keresztény fiatalt, és kezdjünk velük beszélgetni, és ezzel a pszichodrámát is használó módszerrel, önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, vajon mire megyünk? Az egyházak képviselői valahogy akkor 2000 táján ehhez még nem úgy álltak hozzá, hogy támogattak volna egy ilyet, viszont a cigánsággal lefolytatott tréning, tehát magyar cigány csoportokat, hogy csináljunk. Ez természetesen jött, hisz nálunk Szlovákiában akkor már ment ez a szlovák cigány tréning. Itt is, mint otthon, ugyanazt a módszert alkalmaztuk, fiatal véleményformáló embereket vontunk be, és fiatal véleményformáló emberek a szlovák oldalról, illetve a cigány települések, tehát elsősorban a nem integrált romákról volt szó, nem a városban élő, nagyvárosokban élő roma kisebbség képviselőiről, hanem azok, ról volt szó, akikkel általában probléma van, tehát a nem integrált romák képviselő, és ezt a fajta tréninget kezdtük el gyakorolni itt Magyarországon is. Konkrétan arról volt szó, hogy a Gandhi gimnázium igazgatónője, Csopsis Erika, nagyon pozitívan állt hozzá, és megindítottunk körülbelül 2 csoportnyi fiatalt sikerült beszervezni oly módon, hogy éveken keresztül vittük őket keresztény iskolákból 16-17 éves fiatalok, illetve a Gandhi gimnázium 16-17 éves fiataljai. Nem tudok erről részletesebben beszámolni, mert már 7. perc végén vagyok, de azt egy könyvben írtunk róla, Együttlét volt a könyv címe, ezt kiadtuk itt Magyarországon. A lényeg az, hogy attitűdrendszerben nem volt semmi eltérés a szlovákiai, vagy a szlovák és a magyar hozzáállás viszonyuláshoz a cigánsággal szemben. Ugyanazok a negatív elutasító attitűdök voltak itt is, mint ott. A döbbenetes ugye az volt, hogy a legteljesebb elutasítással megkezdett tréninget, és bilaterálisan volt gyakran elutasítás, hogy csak önmagukat ostorozzuk és flagellások legyünk itt. Tehát a cigányok részéről is nagyon kemény negatív attitűdök fogalmazottak meg velünk szembe. Ugye, és egy 6-7-es, 3 hónapos tréning után mit lehetett változtatni, hogy lehetett diametrálisan megfordítani a helyzetet, olyannyira, hogy szerelmek alakultak ki, magyar fiú és cigány kislány, és fordítva, és nagyon jó barátság alakultak ki. Ami nagyon szép volt mindaddig, amíg ezek a tréningek tartottak. A probléma az volt, hogy amikor ebből az in vitro állapotból, in vivo állapotba kellett volna a fiatalokat visszaküldeni, mind ahogy minden hétvége után vissza is küldtük őket, nem egyszer a kis kommunitásuk, tehát a baráti körük nagyon negatív, elutasító, ironikus felhangjai röpítették őket vissza a kiindulási stádiumba, de nagyon gyakran sajnos a tanári karnak a megjegyzései, az adott iskola tanári karának a hozzáállása, megjegyzései, néha apró kis büntetések gondolkoztatták előket arról, hogy vajon helyes dolgot cselekszenek-e azzal, hogy eljönnek egy ilyen tréningre. Ezt próbáltuk megoldani a tavalyi év során, ez 10 éven keresztül tartott ez az áldatlan állapot, hogy fiatalokkal dolgoztunk, de a felnőttek, akik ezeket a fiatalokat otthon, illetve az iskolába vezetik, ugye, tehát szülők vagy tanítók, ezek erről a képzésről nem tudtak semmit, illetve amit tudtak, ez kimondta, elutasító volt, vagy negatív dolgokat képezte, vagy képzeltek el. Tavaly sikerült először bevonni Domokos barátunknak a segítségével, Mikulás Domokos segítségével, a piarista tanárok egy részét, tehát most tavaly dolgoztunk először felnőttekkel is, és felnőttek, tehát tanárok voltak azok, akik részt vettek egy hosszabb ilyen önismeret, kommunikáció, konfliktus megelőző vagy kezelő tréningen. Na és azóta egyenlőre a helyzet megállt, és azért gondoltam, vagy azért gondoltuk professzor úrral azt, hogy erről esetleg itt is néhány szót szólni, mert mindazok a témakörök, amik megjelentek itt, tehát az irgalommal kapcsolatban is ez a fajta, ez a filozófia, vagy ennek a hiánya a cigány közösséggel szemben rendkívül égető módon jelenik meg ebbe az egész térségben, és még egyszer mondom, ennek a hiánya egy olyan ország esetében, mint Magyarország, amely számos kisebbséggel rendelkezik, és oly hatékonyan próbálja a kisebbségvédelmét szerte a világban érvényesíteni. Én azt hiszem, hogy ugyanazzal a hatékonysággal kellene a többi kisebbség felé is fordulnia, különben egyre ironikusabbá válik az a föllépés, amit Budapest a magyar kisebbséggel szembe tanúsít, amikor a többieket egyáltalán emberszámba sem veszi. Nagyon jó lenne, ha tudnánk folytatni ezt a munkát, nagyon jó lenne, ha mint egyetlen partnerként eddig a keresztény egyházak, úgy, ahogy annak idején 2000-től a téma mellé álltak, ha újra fölvennék a fonalt, és azt mondanák, hogy igen, érdekel a dolog, szívesen segítünk. Tudnék a határon túlról mi, oktatók vagy trénerek szervezni nem tudunk. Ugye csak akkor tudunk segíteni, ha megszervezett, előkészített csoportok vannak. Köszönöm szépen a figyelmet és türelmüket.
Szépen köszönjük, és Izvás, mondhatom, hogy akkor mostantól keressük ezeket a lehetőségeket, és megnézzük. Ugye most viszont valóban ugye az a helyzet, hogy a meghirdetett idő is a végéhez jár, tehát ezt most nem fogjuk ilyen módon megbeszélni, csak gondolkodni róla is, megtartani ezt a kapcsolatot, keresni a lehetőségeket, és akkor megkérem Andrást, hogy tartsa meg az árszót. Én viszont erre fogok már megmondani.
Köszönöm szépen, és figyelem én is az időt, hogy időben elhagyjuk a terepet. Nagyon örülök, hogy ez a szakasz, ami májusban kezdődött, most lezárult, de az irgalom tematikája, ahogy itt a mostani előadás is aláhúzta, az annál tágasabb és mélyebb, hogy azt lehetne mondani, hogy akkor most valami egészen mással kellene elkezdeni a Pax Romana további éveiben a foglalatoskodást. Nem arra készültem most, mert még az elnökség is dolgozik rajta, hogy pontos programot ismertessek, bár már ideje lenne, hanem azt szeretném nagyon-nagyon aláhúzni, és arra szeretnék jelenlévőket és nem jelenlévőket is invitálni, valóban komolyan gondolom, hogy merjünk bátran szembenézni azzal a ténnyel, ténycsomaggal, hogy azokon az utakon, módokon, ahogyan a demokrácia működik, ahogyan a publikus diskurzus működik, ahogyan az emberi jogokra vagy a keresztény hitletéteményekre gondolunk. Ezek a rutinok a mai korunkban egyre inkább megkérdőjeleződnek. Lehet fatálisnak is mondani, lehet művinek is, de a tény az, idegen szóval élve, hogy a korábbi plauzibilitási struktúrák, a magától értetődőségek, azok ma már vitatémává válnak újra, és a Pax Romana, mint értelmiségi mozgalom csak akkor tudja jó érzékkel venni az idők jeleit, hogyha mi magunk értelmiségiként kellően bátrak tudunk lenni arra, hogy az, amit korábban magától értetődőnek vettünk, az nem biztos, hogy ma is ugyanúgy magától értetődő sem a köreinken belül, sem a köreinken kívül. És ez egy kicsit olyan érzés számomra is, és gondolom mások számára is, minthogyha az embernek a szőnyeget kihúzták volna a lába alól. És a keresztény értelmiségnek, amilyen a Pax Romana szeretne lenni, egyre inkább lenni, vagy az maradni, az az esélye, hogy a hitből, az irgalom kultúrájából véve bátor tud lenni a temetésben is, nem csak az új születésének
a gondozásában. Bátor tud lenni abban, hogy bizonyos dolgokat elhagy, bizonyos dolgokkal felhagy, és bátor tud lenni azzal, hogy a szokatlannal szóba áll. Nem kivagyiságból, hanem azért, mert a keresztény alapállás valahogy mindig a tényekkel szembeni irgalmas dac alapállása. Ezekkel a szavakkal szerettem volna éppen csak utalni arra, hogy mi jár az én fejemben is, és hogy mik azok, amiken az elnökségi üléseken és majd más találkozókon is törjük a fejünket, és igazán újra szeretném megismételni a jelenlévők felé, és tessenek továbbadni, hogy nem tudjuk, mit jelent kereszténynek lenni, nem tudjuk, mit jelent értelmiségének lenni, de azt tudjuk, hogy szeretnénk keresztények lenni, és szeretnénk értelmiségiek lenni. Köszönöm a figyelmet, és ezzel ezt a konferencia szakaszt bezárom.